Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, örömmel köszöntök mindenkit az úrvacsorai alkalmon. Olvassuk már is az igét, János evangéliuma 13. fejezetéből a 21. verstől a 30-ig. Az új fordítás szerint fogom olvasni, egy kicsit most rám másképp hatott így az új fordítás, mint a Károli. Tehát János evangéliuma 13. fejezet 21. versétől a 30-ig. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tette szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett letelepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Az ott ülő közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, mivel az elszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre. Vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Hogyan is lehetne kezdeni ezt a történetet? Kezdhetném úgy is, hogy ó, szerencsétlen Júdás. Vagy miért is került be Júdás a 12 közé? Nem lett volna egyszerűbb, nem lett volna mindenkinek jobb, hogyha nincs Júdás. Biztos néhány prédikációval kevesebb lenne, mint most az enyém is kevesebb, vagy nem hangozna el, hogyha ő nincs. De azt gondolom, hogy mégiscsak ott kellett, hogy legyen. És nem azért, mert hogy akkor a megváltási terv nem teljesül, vagy másképp teljesül, hanem azért, mert a hibákon keresztül is lehet tanulni. A tragédiákon keresztül is lehet valamit tanulni. És legfőképp, amit én most szeretnék láthatni veletek ezen az alkalmon, hogy ami szerető megváltónk, Jézus Krisztus, mindent megtett Júdás érdekében is. Ugyanazt tette meg mindenkivel szemben, amit a többiekkel megtett. Pedig előre tudta róla, hogy az árulója lesz, és mégis megtette személyválogatás nélkül azt, amit meg lehetett tenni. Júdás mindvégig ott volt Jézussal. Jézust mindenhova elkísérte a 3 év alatt. Ott volt az asztalközösségben is, ami akkor nem csupán egy közönséges étkezés jelentett, hanem az asztalközösség az élet közösséget és sors közösséget jelentett az akkori világban, abban a korban. És Jézus vállalta az életközösséget Jézussal még akkor is, hogyha kezdettől fogva tudta, hogy el fogja őt árulni. Mert Jézus szeretetébe a Júdások is beleférnek. Beleférek én is, beleférek te is, akármit tettünk, akármit csináltunk, akármilyen rossz meg gonosz dolgokat terveztünk, vagy vittünk véghez, az Isten szeretetébe beleférünk. 3 évig kísérte figyelemmel a megváltó Júdás sorsának az alakulását. Látta azt, amit senki más nem tudott észrevenni a tanítvány társak közül, hogy hogyan is formálódik Júdás jelleme. És Júdás jelleme formálhatott volna jó irányba is, de formálódott a rossz irányba is. És ezt Jézuson kívül csak kevesen látták, vagy vették figyelembe. El kell mondanunk azt is, hogy senki sem születik árulónak. Mint hogy egyébként szoktuk mondani, hogy senki sem születik bűnözőnek, vagy gyilkosnak. Az egy hosszú folyamat része, az egy neveltetésnek egy hosszú folyamata, hogyha valaki ilyen vagy olyan jellemre fog szert tenni. Mindenki útközben válik valamivé, vagy valakivé. Jézusnak ott volt Júdásnak ott volt a lehetősége a jóra. Olyan tanítómestere lehetett 3 évig, aki az isteni szeretet megjelenítője volt. Szeretnénk mi ilyen tanítót magunknak. És hagyd mondjam, hogy van. Tehát attól, hogy most Jézus személyesen nincs itt velünk, ettől a tanítás ott van a Bibliában, a Szentlélek kiegészíti, közvetíti mindazt, ami talán hiányosság lenne, vagy emlékezett kiesés miatt problémát jelentene. A Szentlélek jelen van, és segít kipótolni mindazt, amit Jézus most személyesen nem nyújthat, nem adhat meg nekünk. Júdás a mindennapi élet legegyszerűbb tetteiből tanulhatta volna meg, hogy mi az igazi szeretet. Mert Júdás, ráadásul ő első kézből tapasztalta ezt a szeretetet. Mi már több kézből kapjuk, de ő még első kézből kaphatta a szeretet tanítását. És élete mégsem ez irányban formálódott, amikor Jézus mellé szegődött. És lehet, hogy már ő sem volt nagyon fiatal ember. Lehet, hogy túl volt a 30-on, lehet, hogy 40-en is. Nem tudjuk az életkorát, hogy hány éves lehetett akkor, amikor Jézus tanítványa volt. Hány éves lehetett, amikor az utolsó úrvacsorán ő is ott van. Nos, hogy hogyan jut el valaki a rossz szokások gyakorlásából, a negatív cselekedetek sorozatából, a helytelen viszonyulásokból, a jellem eltorzulásáig, pszichológiának a dolga, hogy ezt kutassa, vagy nézegesse. Nyilván nekünk is lehet valami halvány fogalmunk erről, de lényeg, hogy erre a korra már, 30-40 éves korára az embernek kialakul a személyisége. Kialakulnak olyan szokások, amiken már nagyon nehéz változtatni. Ha valaki szereti a pénzt, mint Júdás, hogy a pénz szerelmese volt, 30-40 évesen innen nehéz változni. De bármilyen irányba nehéz változni, illetve hát a rossz irányba könnyű változni, a másik irányba már nehezebb lesz változtatni. Vagy megkeményedik, vagy rosszabb esetben eltorzul az ember jelleme, és akkor szinte semmi nem tudja megrögzött rossz szokásaiból, önző gondolkodásából, cselekedetből kimozdítani. Júdás életében a Jézussal eltöltött 3 év az utolsó utáni esély lehetett volna változásra az ő életébe. Hogy a ilyen vagy olyan fiúból, a rossz fiúból egy megmentett emberré váljon. Ezt a 3 éves, vagy 3,5 éves tanulmányi időt, vagy továbbképzést Jézus az utolsó vacsorával zárja le. Olyan, mintha most van egy érettségi vizsga, és akkor most ezt meg kell ünnepelni, vagy egy diplomosztó, és ezt most meg kell ünnepelni. Egy teológiai főiskolának a lezárása. Egy 3 éves főiskola lezárásánál vagyunk. Ez az asztalközösség az utolsó Jézus és a tanítványai között. Jézus még a Júdás lábát is megmossa az előkészület közben. Az utolsó vacsora, vagy mondhatnánk az utolsó alkalom, hogy Júdás elfogadja Jézus szeretetét. Nem teszi, inkább ugye megkeményedik a szíve, és a már eltervezett árulását tovább fogja folytatni. És ezzel még nagyobb súlyt helyez a saját lelkére, mert nem csak személyesen egy embert árul el Jézus személyében, hanem ő elárulja azt a szeretetet, amit elfogadott korábban. nem csak a három év alatt fogadta el Jézustól ezt a szeretetet, hanem itt az utolsó vacsorán is, amikor csak oda tartja lábát, hogy Jézus megmoshassa, hát elfogadta. Mert ha nem, akkor hamarabb is elhagyhatta volna a helyet, meg egyáltalán oda se kellett volna, hogy menjen. De elment, mert tudta, hogy itt szeretettel fog találkozni. És ezt a szeretetet árulja el, nem pusztán és nem csupán Jézus személyét. Csak azt lehet elárulni, csak azt lehet megbántani, aki szeretetének a titkát előzőleg közölte velünk. Csak azt lehet elárulni, aki feltárta előttünk a lelkét. Csak azt lehet szíven döfni, aki ennyire közel engedett magához. Júdás volt az, aki megbüntette azt, aki szeretett. Nem Isten az, aki megbünteti azt, aki szeret. Ilyet az ember csinál. Az ember tud büntetni. Az ember tudja megbüntetni azokat is, akiket szeret. Istennél nem így működik. Isten nem tud ilyet csinálni. Ez csak az ember tudja ilyen rosszul csinálni. Meg ilyen fordítottan. Júdás korábban szerette Jézust. Hogy ne szerette volna azt a valakit, aki éveken át eltűrte a kapzsiságát? Hogy ne szerette volna azt, akiről tudta, hogy mellette jobbá lehet az élete? Szerette Jézust akkor is, amikor visszavitte az árulás bérét, és odadobta a kövezetre a papok udvarában. Igen, Júdás szerette Jézust. Mert amikor utolért az önvád, akkor maga bíráskodott, maga fölött azzal, hogy felakasztotta magát. De élete nagy igazsága ez volt. Inkább meghalt, de a jelleméből nem engedett. Csak a negatív megoldások taktikáját ismerte, és a negatív megoldás az mindig az, hogy az ember saját maga ellen fordul. Ez az összefüggés Júdás úrvacsorája és az ítélete között. Az elfogadott szeretet elárulása a lelkében ítéletté változott. És mit jelent az, és egy kicsit menjünk beljebb, hogy a falat után bement a sátán Júdásba. Az utolsó vacsorán Jézusnak arra bejelentésére, hogy valaki elárulja őt, nagy zavargás támadt a tanítványok között, és kétségbe esetten elkezdték kérdezni, akár egymástól, meg üzengetve ott egymás között, hogy vajon ki lehet az? Még akkor nem sejtették. És miközben nem tudom, Jézus mennyi időt adott erre a tanakodásra, de épp elég időt arra, hogy mindenki elgondolkozzon azon, hogy vajon én lehetek-e az. Mert az első gondolat mindig csípőből az elutasítás, hogy én biztos nem. És ha hagyunk egy kicsit több időt, és ha nagyon belenézünk magunkba, akkor feljön a kérdés, hogy vajon nem én vagyok-e az Uram? És bármelyikünk lehet. És ezt ugye Pál a szereztetés igében rejti el, vagy bújtatja el, amikor azt mondja, hogy azon az éjszakán, amely Jézus elárultatott. Pál nem tudja, hogy ki árult el. Miért kell így ködösíteni? Miért nem mondja, hogy azon az éjszakán, amikor Júdás elárulta? De azért, mert hogy ne csak Jézus, ne csak Júdás legyen már az áruló. Ne csak az ő számlájára írjuk az ilyen jellegű bűnöket. Mert hogy mindnyájan lehetünk azok. Mindnyájan elárulhatjuk Jézust. És amikor megkérdezik, és Jézus megvárja, hogy mindenki önkritikus legyen, és akkor utána azt mondja, hogy az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Akinek én mártom be a falatot, és úgy adom neki oda. Az áruló. Mi ebben egy különleges üzenet? Hát az, hogy furcsát fogok mondani, hogy Jézus szinte megeteti Júdást, mint hogy a szülők szokták etetni a gyerekeiket. És itt van egy áthallása ennek, hogy Júdást nem tekinti egy érett korú hívő embernek. Ő megmaradt egy kisgyermeknek a szintjén, akinek be kell máltani a falatot, és oda kell adni, a szájába kell tenni. Mert önállóan még nem tud táplálkozni. Kell egy külső, egy felnőtt embernek a segítsége. A másik három evangélium úgy számol be az utolsó vacsoráról, hogy Jézus megáldja a kenyeret, megtöri, és azt mondja a tanítványoknak, hogy osszátok szét magatok között. És legtöbbször erre gondolunk valóban az úrvacsorában, hogy Jézus körbeadja, mindenki tör magának, és mindenki veszi el. Nem úgy, hogy mi csináljuk, tehát mi sem pont úgy csináljuk, hogy Jézus csinálta, mert hogy itt megtörjük, aztán mi odaadjuk, ti elveszitek, megeszitek. Tehát mi azt csináljuk, amit mondjuk Jézus csinált Júdással, hogy odaadta neki. De ez jelzi, üzeni az, hogy Júdás, még nem vagy nagykorú. Még téged etetni kell külön. Nem vagy képes önálló életre. Nem vagy a lelki fejlődésnek azon a szintjén, hogy te méltó tagja legyél ennek a 12 tanítványnak, vagy ennek a körnek. Tehát három üzenete is van ennek a kiosztott kenyérnek. Az egyik az, hogy a kenyér szétosztása a közösség kifejeződése. Az egymásnak oda nyújtott, vagy továbbadott kenyér. Később a must is azt jelenti, hogy összetartozunk, hogy ugyanabból a kegyelemből részesülünk, ugyanabból a szeretetből táplálkozunk, ugyanabból a mennyei kenyérből eszünk. Júdás ebből a szétosztásból kimarad, mint akiről a legvégén kiderül, hogy nem is igazi tagja a közösségnek. Egy ugyan a sok közül, de nem része ennek a tanítványi körnek. Ő nagyon kilóg ebből a sorból. Nyilván legelén is kirógott, mert Jézus nem hívta. Ő kérezkedett be. Engedd, hogy kövessesselek téged. Mert azt remélte, hogy majd jobbá lehet az élete, meg majd gazdagabb lehet. De nem. A másik üzenet, hogy a tanítványi csapatban egyedül Júdás maradt lelkértelmen kiskorú. Nem nőtt úgy fel, mint a többiek. Az ő életében a Jézussal eltöltött 3 év semmilyen pozitív hatást nem hozott. Amikor Jézus megeteti Júdást, akkor a lelki kiskorúságát jelképezi vele. A harmadik üzenet, hogy azzal a falat kenyérrel Jézus önmagát is odaadja az árulónak. Jézus szeretetének őszintessége, tisztasága, sebezhetősége, elárulhatósága is benne van abban a kenyérben. És mi is, amikor megesszük ezt a kenyeret, ez ugyanúgy jelen lehet mindnyájunk életében. Mert Jézus szeretete, őszintessége, tisztasága, sebezhetősége, elárulhatósága ugyanúgy benne van. És ezt a kenyeret esszük mi minden egyes úrvacsorában. A szeretetnek ezt a sűrített, koncentrált ajándékát. Csak nem mindenki tudja megemészteni. Mert Júdás nem tudta. Hanem kiveti magából azzal, hogy azonnal kimegy a sötét éjszakába, és intézi azt, amit már korábban eltervezett és elhatározott. Ezt a hirtelen elindulást, az események felgyorsulását az evangélista úgy éli meg, ezzel a nagyon durva kifejezéssel éli meg, hogy a sátán belement Júdásba. A kenyéren keresztül, a falaton keresztül. Olyan, mintha kívülről történt volna vele valami, mint hogyha kívülről menne a sátán bele, mert hogy tud belemenni kívülről csak, ugye? De mégis kívülről nem történt semmi igazából. Csak az, hogy lenyelte azt a falatot. Lenyelte, de ugye megemészteni nem tudta. Júdás gonosz jelleme végül végleg legyőzte a lelkét. Minden harc, és minden, ami a nagy küzdelemről szól, az a lelkünkben, az a bensőkben megy végbe. Lehet, hogy kívülről kapunk támadásokat, jönnek a ilyen-olyan falatok, de mégis a perdöntő az lesz, hogy mi lesz azzal a falattal, mi lesz a gyomrunkban azzal a falattal. Mint a Jelenések könyvében is van arról a könyvről egy szócska, ugye, hogy a szájában édes volt, de a gyomrában megkeseredett. Egy nagy csalódást jelképez az a történet. Isten népének egy keserű tapasztalatát jelképezi egy korban, egy meghatározott időben. Júdásnál a gonoszság erői indultak be az utolsó falat kenyérrel. Az utolsó falat kenyér a szeretet ajándéka volt, ami mondhatnánk, hogy ilyen atomtámadást intézett Júdás gonosz jelleme ellen. A dolog kedvezően is alakulhatott volna, akár úgy is, hogy Júdás gonosz jellemének a kagylóhéja a Jézusi szeretet tüzében ketté hasad, és megszületik belőle az új ember. De nem ez történik. Ez megtörtént Péterrel a megtagadás után, hogy ott ketté hasadt, és megszületett az új ember Péternél, de Júdásnál nem született meg. Júdásnál megmaradt a régi ember, megmaradt a régi természet. És végül lehet-e a kárhozatba enni és inni magunkat? Lehet-e úgy úrvacsorázni, hogy abból ne üdvösség legyen, hanem kárhozat? És ugye jól ismerve az igét, rögtön rávágnánk, hogy persze, igen, igen, mert aki méltatlanul eszik és iszik, az kárhozatot eszik és iszik magának, és ezt nem lehet kitekerni, nem lehet másképp magyarázni, de mégis próbáljunk egy kicsit mélyére menni még ennek a gondolatsornak, vagy ennek az ige kapcsán még beljebb menni. Tehát most nem csupán a mi közösségünkre gondolva szeretném vázolni vagy mondani azt, hogy vannak gyülekezetek vagy közösségek, ahol annyira komolyan veszik az úrvacsorát, hogy nagyon ritkán van. És lehet, hogy azt mondom ilyen szemben, hogy helyesen teszik. Vannak közösségek, ahol az úrasztalához csak a méltó tagokat engedik, hát ezt már nem nagyon tartom helyesnek, de kik azok a méltó tagok? Tehát kire lehetne azt mondani, hogy lehet a szétválogatni, hogy ki a méltó és ki nem méltó? Hogy az első keresztények a szeretett vendégséggel egybekötve tartották már az úrvacsorai alkalmakat. És ugye a gazdagabbak azok nagy pakkal érkeztek, nagy táskával érkeztek, és időben érkeztek, mert nekik nem kellett elkérezkedni a gazdától vagy a munkadótól, ők bármikor jöhettek, hamarabb is, és nagy hátizsákkal. Ugye a szegényebbek, akik esetleg szolgáltak egy úrnál, azok meg lehet, hogy elkésve jöttek, és persze üres zsebbel vagy üres reklámszatyorral. És amikor ugye már jön az idő, és elkezdődik az istentisztelet, és ők nem várják meg a többieket, elkezdenek dőzsölni, megesznek mindent a gazdagok, a szegények pedig, akik később érkeznek, ott maradnak éhen. Az istentiszteleten megvendégelték egymást, de ugye csak a gazdagok egymást között. A gazdagok háttérbe szorították, lenézték, vagy a közösségükből olykor kizárták a szegényeket, és így az úrvacsora elveszítette a közösségi jellegét, és így ellene mondott a jézusi gyakorlatnak. Ha pedig valaki úgy úrvacsorázik, hogy abban nem Jézus lelkületét tartja irányadónak, és nem közösségi emberként akar részt venni benne, hanem csupán önző szándék, vagy éppen a lelkiismeretének a megnyugtatása miatt akar úrvacsorázni, hogy jó, akkor tudjuk már le, legyünk, ez is kipipálva, mert ha nem, akkor nem szeretnék kényelmetlen kérdéseket kapni senki felől, vagy senki részéről. Tehát, és ha csak, és ráadásul, hogy meg az történik, hogy jövök, ahogy jövök, és úgy is megyek el, ahogy jöttem, és semmi nem változott, mert ugye azt tudjuk, hogy akárhogy is imádkozunk itt az asztal körül nem sokára, a kenyérben, a borban, a mustban nem lesz semmi csoda. A csodának bennünk kell végbe menni. Nem változik valóságosan Jézus testévé, Jézus vérévé a kenyér és a must. Ez a csoda el fog maradni. De ha a mi bennünk lévő csoda is elmarad, na az a nagyobb baj. Akkor fogunk ítéletet enni és inni önmagunk ellen. És nem csak magunk ellen vétkezünk, hanem a közösség ellen is vétkezünk. Hiszen Júdás vétke is nem csupán egy személyes veszteség vagy romlás volt, hanem a közösséget is megterhelte. A közösség is, közösségnek is fájt az, amit Júdás tett, és amit Júdás csinált. Nem tudunk magányos keresztényként élni. Szükségünk van egymásra, szükségünk van a közösségre. És hogyha hibázunk, akkor nem csak magunk irányába hibázunk, nem csak a mi hibánk marad, hanem a közösség elleni hiba is marad. Tehát még egyszer, lehet-e kárhozatba enni és inni magunkat? Minden bizonnyal igen. És nem kell hozzá még urvacsorázni sem. Mert minden, amit önmagunk és egymás ellen teszünk, az mind a kárhozat felé sodor bennünket. Ugyan ki gondol ma arra, hogy a mértéktelen étel és italfogyasztással éppen úgy ítéletet eszünk és iszunk magunknak, mert közelebb hozzuk a test és a lelki állapotot, ahonnan már nincs visszaút. Haraggal, gyűlölettel, önzéssel és minden mértéktelenséggel közelebb hozzuk azt a helyzetet, ahonnan egyszer már nincs visszaút. Azt a helyzetet, amiben Júdás beleesett. Nem belebotlott, beleesett. Mondhatnám, szándékosan esett bele. Mert volt választási lehetősége. Lett volna más utat választania. Legyen bennünk több szeretet, és az egymásra való őszinte odafigyelés. Akkor bátran oda lehet állni az Úr asztalához, és kérni, hogy az igazi közösségünket áldja és szentelje meg Jézus az ő jelenlétével. Mert attól, hogy ezek jelképek, attól Jézus még valóságosan jelen van. És ő fog szolgálni. Nem a presbiter meg a lelkész. Jézus szolgál itt. Ő akarja most is azt az asztalközösséget megteremteni, amit akart az utolsó vacsorán is megvalósítani. De ha mindez eddig nem sikerült volna, és éppen most döbbennénk rá arra, hogy valamit elrontottunk, akkor is, sőt, még inkább oda szabad állni a kegyelem asztalához. Hogy Jézus szeretetének egy morzsája, mint az újrakezdés lehetősége, elindítson minket a jó cselekvés és az életünk jóra fordítása útján. Amen.